gombokból főzzük. A Krisna-völgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Szolgálat és képzés. Ez lehetne mai műsorunk mottója. Pontosabban, képezni magunkat a szolgálatra. Folytatjuk múlt heti témánkat az akolitus képzésről. Hamarosan Fábri Kornél segédpüspök lesz a vendégünk. Majd a nyári fesztivál szezonra tekintünk, ahol fiatalok evangelizálják társaikat. A vasárnapi szentmise olvasmánya sem maradhat ki műsorunkból, az ige szakaszt Antal Zsolt atya tolmácsolásában hallgatjuk majd meg. Mi a hiteles szolgálat kulcsa? Múlt heti műsorunkban a Váci Egyházmegye akolitusainak találkozóján jártunk. Megszólaltak a résztvevők és a képzés vezetői. Most az alkalom vendégelőadóját, Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspököt kérdezi Posgai Nóra kollégám a tanítványságról és arról, hogyan tudja jól végezni a szolgálatát egy akolitus. De még inkább, hogyan tud jól szolgálni egy hívő keresztény?
Hogyan lehet örömmel szolgálni az intézményes egyházban, ebben a világban, ahol egyre kevesebben járnak templomba, vagy kevesen tartják fontosnak, mindenki inkább a maga módján hisz? Az akolitus hogyan tud örömmel szolgálni?
Hát erről eszembe jut Gyokovics, aki sokáig világ első teniszező volt, és akkor ellene drukkoltak, akkor annál inkább felspanolta magát, és annál inkább nyert. Úgyhogy a mai korban, amikor hát azt mondjuk, hogy egyre kevesebb a keresztény, egyébként önmagában nem is igaz világméretben. Lehet, hogy vannak egyházközségek, ahol van elnéptelenedés, de éppen ezért egy akolitusnak feladata van abban, hogy újra növekedési pályára álljon egy egyházközség. Hiszen egy közösség, hogyha csökken, és ennek nincsen objektív oka, akkor az beteg. Ott valamit változtatni kell. Mondom, lehet objektív oka, akkor nem ez az eset, de egy akolitus nagyon sokat tud segíteni abban, hogy a többi világi hívőt is bevonja a szolgálatba, ő maga is a szolgálattal, engedelmességgel tud segíteni és szolgálni, és ezáltal tud növekedni egy közösség. Az, hogy ezt örömmel tudja tenni, ehhez pedig elsősorban a legfontosabb, hogy Krisztushoz ragaszkodjon. Tehát ő nem egy szerepet vállal, hanem szolgálatot, és annyit, amennyit éppen adnak neki teret. Lehet, hogy ez kevesebb, mint amit őt ennél többet is tudna tenni, de ilyenkor meg ott van a kreativitás, hogy nem csak az oltár körül tud szolgálni egy akolitus, hanem közösséget szervezhet, imádkozhat, elmélyítheti a Krisztussal való kapcsolatát. Példa lehet sokak számára, és már ezzel is szolgál, amikor éppen nem az oltárnál van, hanem az életét éli, és azt mondja, hogy na, ő egy jó keresztény, nekem is így kellene élnem. Tehát az élet példájuk az elsődleges szolgálat, és emellett még az oltár szolgálatát is ellátják.
Nagyon nagy felelősség ez az élet példával tanúságtevés, azért ez ijesztő is lehet. Egy akolitustól még hatványozottabban várják, hogy hát ott áll az oltár körül, ott áll a pap mellett, akkor tessék szentnek látszani.
És nem csak látszani, annak is lenni. Hát Jézus mit kritizált a farizeusokban? Éppen az, hogy kívülről úgy tűnik, mint a nagyobb vallásosak lennének, de terheket ratnak az emberekre, ők meg nem követik. És azt mondja, hogy ezt ne. Tehát a hitelesség az, amit tőlünk a világ vár. És hát nem azt mondom, hogy egy rajtszélgyőzelmet tudunk aradni ezen a téren, de törekednünk kell rá. Elbukunk? El. Bűnösök vagyunk? Bűnösök. Csak tudjuk, hogy hol van a bűnbocsánat, hol van az újrakezdés lehetősége. Tehát mi nem a tökéletesek klubja vagyunk, hanem azok, akik tudják, hogy minden bűnünk ellenére is szeretjük Jézust, szeretjük az egyházát, és akarjuk, hogy minél többen találkozzanak Jézus szeretetével. Tehát az, hogy szentté váljunk, ez közös élethivatásunk. A Jóisten kegyelmén múlik nagyon sok minden, nekem pedig ezzel a kegyelemmel kell együtt működnöm. És ez pici döntéseken múlik, hogy most nem szólok vissza, hogy most szeretettel vagyok az iránt is, aki engem esetleg nem szeret. A nehéz emberemmel türelmes vagyok. És sorolhatnánk, hogy pici helyzetekben hogyan tudom megvalósítani ezt az életszentségre való elhívást. Hogy szeretettel vagyok mások iránt, hiszen Jézus egy parancsot adott, Isten és ember szeretetét. És ebben kell nekem növekedni, amikor háttérbe tudom tenni a saját egómat, a saját akaratomat azért, hogy másnak szolgáljak. Nyilván nekem is kell töltődnöm az Isten kapcsolatomban, kikapcsolódásban, azért, hogy aztán tudjak tenni a másokért. Ha Téréz anyát megkérdezik, hogy azt mondja, hogy napi 2 óra szentségimádást végeznek, és mondták, hogy hát amíg ők imádkoznak, addig emberek halnak meg. Ők nem a mi emberünk. Ha ezt nem tennénk, akkor nem lennénk képesek felismerni a másikba Jézust. Sokkal kevésbé tudnánk teljesíteni ezt a szolgálatot. Úgyhogy azt gondolom, hogy magunkon is kell dolgozni. A szentté válás az egy életprogram. Lehet, hogy szentként születünk már az áteredő bűnben, de mondjuk a keresztelésünktől kezdve szentek vagyunk, aztán néha elrontjuk, néha újrakezdünk, de hogy a cél az, hogy a végére legyünk szentek. És hogy a nagy szentek között is látunk olyat, aki abszolút nem az első rajtkockából indult. Egy Szent Pál, egy Szent Ágoston, és sorolhatnánk, akik egészen más irányba indultak, aztán hirtelen kaptak egy találkozási lehetőséget Jézussal, és megváltozott az életük. Tehát ez a mi reménységünk is, és nem beszélve a jobb Latorról, az élete utolsó óráiban tudott Jézushoz fordulni, és Jézus őt szenté avatja. Ő az egyetlen, akit Jézus maga avat szent, hogy mai ma velem lesz a paradicsomban. Nem azért, mert annyira szent volt, hanem őszinte volt, megbánta a bűneit, hitt abban, hogy Jézus tudja üdvözíteni, és szerette Jézust. Ez a három, hogyha megvan, akkor mi is üdvözülünk, és ebben kell előre haladnunk. Az élet szentség nem azt jelenti, hogy nem követünk el hibákat. Pokolra senki nem jutott a bűne miatt, hanem az, hogy tudunk bocsánatot kérni, tudunk megbánni, tudunk engesztelni, tudunk segíteni másoknak, tudjuk jóvá tenni azt, amit elrontottunk, és akarjuk is mindezt, hogy minden tettünkben a szeretet legyen legfontosabb. Hiszen amikor éppen senki nem lát, akkor is tehetek valamit szeretettel, vagy éppen nem. Amikor megterítek egy asztalt, akkor csak levagdalhatom a tányérokat, vagy azzal a szeretettel teszem, hogy ebből tudom, hogy ki fog enni. És ez nem látja senki. És ez az erény, amihez nekünk a Jóisten szeme előtt kell, hogy éljük az életünket. Ezért kell mindent megtennünk, hogy én szoktam mondani, hogy én pizsamában is pap vagyok, nem csak akkor, amikor látnak, hanem amikor éppen senki nem lát, akkor is ugyanúgy vagyok az oltári szentség felé, ugyanúgy tisztelem, ugyanúgy imádkozom, amikor éppen senki nem lát, mert ez egy kapcsolat. És az akolitusoknál is fontos, hogy az Isten kapcsolatuk a helyén legyen. Ha nem imádkoznak, akkor az egész egy szolgálat helyett egyfajta színészkedés, egy szerep. Ha viszont az Isten kapcsolatból fakad a szolgálatuk, akkor az hitelessé is teszi.
Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspököt kérdezte Posgai Nóra. Ha végre itt a nyár, és nagyon meleg az idő, akkor bizony sokan útnak indulnak fesztiválozni. Egyik évelei műsorunkban már volt szó a Közös Pont Ökumenikus Fesztivál misszióról. Ennek a kezdeményezésnek a keretében keresztény fiatalok mennek el világi fesztiválokra a nyár folyamán, és tesznek tanúságot a hitükről úgynevezett jelenlét misszió keretében. A fesztivál szezon elkezdődött, és arról ültünk le beszélgetni, hogyan készülnek föl erre a szolgálatra a fiatalok. Bárki képes tanúságot tenni a hitéről és az ökumenéről? Duma Lilla önkéntes vezetőt kérdeztem.
Amikor ez a kezdeményezés elindult 2000-ben, akkor néhány év után jelentkezett egy olyan igény, hogy hát jó-jó, hogy kimegyünk világi fesztiválokra fiatalok közé, de hogy erre jó lenne készülni is, képzéssel. És azóta a Közös Pont Fesztivál missziónak vannak különböző képzései, hogyan lehet elképzelni ezeket a képzéseket, mi történik itt, mire lehet fölkészíteni a fiatalokat, vagy mire kell fölkészíteni őket?
Hivatalosan 3 képzés van. Azért ez időben inkább kettő külön hétvége, a tavaszon és a nyár elején valamikor, és a harmadik képzés az inkább már csak ilyen formailag hívjuk annak, mert az a fesztivál előtt azt jelenti, hogy mi egy másfél-két nappal hamarabb lemegyünk a fesztivál területére, és ott rákészülünk a fesztiválra. Tehát az már inkább egy ilyen ráhangolódás, bevezető, ilyen lelki résszel is készülődünk, de az nagyon sokszor már praktikus, hogy megépítjük a sátrunkat, elkészítjük a plakátjainkat, ilyesmi. Az első két képzés az, ami inkább így valószínűleg a 2000-es évek elején, én akkor még nem voltam a misszióban, én egy 4-5 éve vagyok benne, de mesélték az elődök, hogy kialakult ez az igény. Hát azt tudnám mondani, most így hirtelen három fókusz jut eszembe, ami a képzésnek fontos csücskei. Az egyik az ökumenéről való beszélgetés, mert egy kulcs pontja az ökumené ennek a missziónak, ugye a nevében is benne van, hogy ökumenikus ifjúsági alapítvány az, aki csinálja ezt a missziót, és hogy közös pont ökumenikus sátra van kint általában a fesztiválokon. És magáról ugye az ökumenéről szoktunk meghívni egy szakértőt, akinek ez az egyik ilyen területe, hogy ő beszélgessen erről velünk, meg szoktak ott lenni papok, meg lelkészek. Változó, hogy milyen formában, de van, hogy ilyen állomásról állomásra mennek csapatok, és akkor beszélünk a felekezeti hasonlóságokról, különbségekről, és aztán ezek így a magánbeszélgetések és tudnak tovább menni. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen előkészülés arra, hogy mit jelent akár elméletileg is, de már egy kicsit gyakorlatban is megtapasztalni, egy ökumenikus csapat van együtt, és úgy szolgál. A másik csücske az maga az, hogy egy kicsit a struktúráját bemutassuk annak, hogy a stábban, úgy hívunk egy csapatot, aki elmegy egy fesztiválra, milyen szerepkörök vannak. Erre így az évek alatt kialakult a szerintem nagyon jó fej terminológia, hogy van a sátorvezető, van a stafétatag, van a hátteres. Hát ez mint bármilyen más igazából ifjúsági szervezetben vannak ezek a szerepkörök, és akkor azt szoktuk csinálni a közös képzésen, a közös képzés az az első képzés, amikor minden stáb ott van, hogy meghívunk senior tagokat, akik különböző szerepkört képviselnek, és akkor őket lehet kérdezni, meg ők bemutatják, hogy ez a szerepkör mit jelent, akár sztoriznak az elmúlt évekből. Tehát maga így, hogy egy kicsit az új tag, vagy aki már volt is, de mondjuk egy új szerepkörbe fogja kipróbálni magát, megismerje azt a szerepkört, hogy meg ez az egész misszió, hogy néz ki így strukturálisan csapati szinten. És a harmadik pedig nagyon egyszerű, az a közösségépítés. Hogy ne az legyen, hogy ott a fesztiválon éppen így azt se tudom, hogy kikkel vagyok egy csapatban, hanem ismerjem az embereket, kapcsolódjak velük, és már mint egy valamennyire kialakult, egymásra hangolódott csapat tudjunk oda menni. Főleg ezt a harmadik pontot erősíti a második képzés, mert akkor már csak azok vannak együtt egy hétvégén, akik egy stábban vannak. Ott is nyilván van még a lelki rákészülés, meg beszélünk tovább arról, hogy azon a fesztiválon mondjuk milyen témát akarunk körbejárni, mi legyen a sátornak így a jellege, mert lehet ilyeneket csinálni, de ott is szerintem a legfontosabb ez a közösségépítés. Maga a misszió során az, hogy milyen fesztiválozókkal találkozunk, arra az elmúlt 25 évből vannak extrémebb sztorik is. Azért általában az a nagyon jó ebben a misszióban, én azért is szeretem, mert nagyon nyitottak a fesztiválozók. Különleges, hogy manapság egy embernek ritkán van ideje beszélni a vallási nézetéről, meg úgy kevesen foglalkoznak talán így egy szekuláris társadalomban ezzel, és a fesztivál az egy olyan terület, ahol egy járókelőnek, főleg napközben van ideje. Sokkal több, mint mondjuk az utcán, vagy így a mindennapi, hétköznapi életében. Szóval alapvetően a többség az nyitott, de nyilván vannak egy-két extrém esetek, amik így előfordultak, és akkor a képzéseken csinálunk ilyen szituációs játékokat is, hogy milyen cetlin lehet mondjuk húzni azt, hogy milyen szituációba kerülsz bele, lehetsz te a magas stafétatag, aki ott ül a sátorban, lehetsz te az a fesztiválozó, aki megérkezik, és akkor így lehet váltani ezt, és ki lehet próbálni, hogy milyen az, amikor eset valaki spiccesen érkezik a sátorba, vagy támadó jelleggel. Mi az, amikor valaki mondjuk inkább romantikus indítatással érkezik feléd, és nem feltétlenül azért, mert így lelki dolgokról akar beszélni. Ja, igen, ami jellegzetes, hogy egy nagy csoport érkezik, vagy sok kisgyerekkel egy család. Tehát, hogy ezekről beszélünk, hogy lehet ezekhez adaptálódni. beszéltünk olyanról is, hogyha mondjuk más vallású érkezik. És én mindig eddig az Ördögkatlan Fesztiválon voltam, és ott jellegzetesen egy pár bokorral arrébb ott szoktak lenni a krisnások. És volt akkor olyan évad, hogy alapvetően békés jellegek teljesen a krisna hívők, de volt olyan évad, hogy mondjuk így jöttek a sátrunkba, és akkor valaki így velük mélyebben beszélgetett, ambivalens volt, úgy emlékszem, az élménye. Ez nem én voltam, de maga az, hogy volt erről is szó így a képzésen, nem lepett meg, hogy ilyen előfordulhat, és úgy teljesen rendben volt az, hogy a sátorban megjelenhetnek ilyen más vallású arcok is.
Mi az az eddigi évek tapasztalata alapján, ami sátorprogram, tehát általatok szervezett program, és különösen nagy sikere van?
Mosolygok a kérdésednél, mert tavaly te is részt vettél rajta. Ez egy kicsit szubjektív is nekem itt a válaszom, mert nekem a szívem csücske. A Láthatatlan Színház. Nem minden stáb csinálja, meg ez abszolút nem kötelező, de jellegzetesen, hát én amiatt benne vagyok a misszióban, azóta minden évben volt nálunk az Ördögkatlanon Láthatatlan Színház, és az a tapasztalat, hogy elég nagy népszerűségnek örvend. Hát, hogyha nem ismeri a hallgató, akkor ez egy kifordított színházi műfaj, ami szerintem rettentően körbeöleli és nagyon megtiszteli a színház látogatót, ugyanis itt egy csapat van egyetlen egy emberért, és úgy színház a színház, hogy bekötjük az adott valaki szemét, úgy hívjuk, hogy a vándor, és végigvezetjük egy történeten, nagyon vigyázva rá, de így az összes többi érzékszervén keresztül éli meg azt az 5-10 perces történetet, és általában nagyon különleges élmény az embereknek, maga már így ez a műfaj, hogy kiszolgáltatottak, és ez mondjuk mit hoz ki belőlük, de ugye általában a történet is, próbálunk olyan lelki történetet választani, van, hogy bibliait, van, hogy nem bibliait, van, hogy fiktívet találunk ki, van, hogy máshonnan szedünk így ötletet, és akkor a végén lehet beszélgetni a spirjeinkkel, akik a lelkészek, papok. Nem kötelező az se, de hogyha valami megérintette őket, akkor így erről egy kicsit beszélhetnek utána valakivel, aki ilyen lelki ember megtapasztalt ilyen beszélgetésekben. És akkor a spirjeinktől az a visszajelzés szokott lenni, hogy eléggé megérinti az embereket. És akkor még, ami nálunk szokott lenni, így jellegzetesen az a szólj be a papnak. Nagy sikerül, meg az, én úgy hallom, hogy más helyeken is már jól ismert program, amikor lehet csípős kérdésekkel, beszólásokkal készülni szintén a spirieinknek, cserébe egy fröccsöt adunk a kérdésekért, és kialakul egy ilyen kerekasztal beszélgetés azokról a témákról, ami érinti a társadalmi érdeklődést az egyház kapcsán.
Itt mondtad többször is a spiriket. Mi az ő szerepük alapvetően? Részt vesznek-e ők is a képzésen, illetve magán a fesztiválon ők miket csinálnak ezen felül, amiket most elmondtál?
A spirikkel nem vagyunk olyan szigorúak, mint a fesztiválozókkal, mármint csak így időterében, hogy ők a képzéseken nem kell, meg nem mindig vannak ott teljes körűen. Azért papok, lelkészek sokszor ugye hétvégén foglaltak, meg sok dolguk van, de azért igyekszünk őket is kérni arra, hogy legyenek ott a képzésen is legalább egy picit, vagy ugorjanak be. A fesztiválon viszont ott vannak. Hát azt mondanám, hogy két fókuszuk van, egy belső, meg egy külső. A belső az a csapatért, a fesztivál során ők áhítatokat tartanak nekünk, vannak ilyen zárt áhítatok, ami a szállásunkon van általában, de vannak nyitott áhítatok, az már így a külső világnak is, az a sátorban szokott lenni, arra külsősök is csatlakozhatnak. És akkor ugye a belső csapatnak mindig fel van ajánlva, hogyha valaki a hét alatt nehézségben van, vagy úgy érzi, hogy beszélgetne valakivel, vagy kicsit így történt valami, nem tudom, akkor így megkeresheti a spiriket, szóval ők egy ilyen mentális háló, egy ilyen háttér a csapatnak. Lent a sátorban, vagy nálunk lent, mert nálunk dombvidéken vagyunk az Ördögkatlanon, ott pedig egyrészt ők is olyanok, mint egy stafétatag, szóval ők is beszélgetnek a fesztiválozókkal, de van egy olyan funkciójuk, hogy ők egy kicsit ilyen másodsor, ilyen G.I. Joe beszélgetők, ezt mindig szoktuk mondani a képzés során is az embereinknek, hogyha van egy olyan fesztiválozó, aki mondjuk kiderül, hogy elég ilyen hardcore teológus, vagy így nagyon képben van, és nagyon mondjuk támadólag van, vagy csak simán így, van olyan is, hogy valaki kifejezetten pappal szeretne beszélni, akkor így megvan ez a lehetőség, hogy őket így tovább irányítjuk, hogy figyelj, én nem biztos, hogy ezekre tudok kompetensen válaszolni, de ha gondolod, itt van a körünkben egy ilyen-ilyen felekezetű valaki, ha gondolod, akkor őt megkeresheted. Van egy ilyen opció, hogy hozzájuk tovább irányítjuk azokat, akik lehet, hogy jobban alkalmasak velük egy beszélgetésre.
Mi alapján választjátok ki a fesztiválokat? Említette többször az Ördög Katland, idén meg ugye a Szeged Ifjúsági Napok és a Fezen Fesztivál, ami képben van, mint szolgálati hely. Miért pont ezek a fesztiválok?
Egyrészt a befogadó oldaltól is függ, hogy kik mennyire nyitottak ránk. Azért ugye általában ezek a fesztiválok egy ilyen liberálisabb világ, és akkor az kérdés, hogy még a szervezőknél kinél tartozik bele ebbe a szabadságba az, hogy akár egyházi dolgokról is, meg vallásról is lehessen beszélni, vagy a kereszténység képviselje magát, és kik azok, akik felé nem annyira nyitottak, tehát, hogy ilyen-olyan előfordul. Az pontosan, hogy így az 25 év alatt hogy alakult, hogy sokáig voltak az EFOT-on, a Strandon, Volton, Szigeten indult az egész misszió. Az, hogy ezek hogy épültek le, vagy maradtak el, az most nekem csak egy példám van, hogy tavaly a Strandon például így pár héttel előtte, mert mentünk volna a strandra, így szóltak, hogy így a civil falu így nem lesz, és ott lett volna a hely a sátrumnak. Tehát, hogy van ilyen, hogy egy kapu így bezárul. Ezek olyan organikusan alakulnak, hogy hova megyünk. Hát a másik tényező az az, hogy mennyi emberi erőforrásunk van. Voltak olyan évadok, régebben mesélték a régiek, hogy 5 fesztiválra is mentek egy évadban. Az nekem most azért ilyen álomszerűnek tűnik. Nincs annyi önkéntesünk, hogy azért 5 fesztivált kihozzunk. Ez a 2 nagyobb és egy kisebb fesztivál, ez talán pont elérjük a jelentkezőkkel.
És akkor még egy nagyon picit a személyes oldalról, hogy neked személyesen ez miért fontos? Ez a szolgálat, misszió, vagy egyáltalán mit jelent számodra?
Nekem nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, nekem nagyon közeli lett ez az egész, meg az egész csapat. Egyrészt mondanám az ökumenét, nekem ez egy nagyon fontos, hogy a saját életutamban is, én baptista neveltetésben részesültem, egy jó közösségben nőttem fel, viszont az elmúlt 5 évben én nagyon bekerültem katolikus lelkiségi körökbe, és most tavaly katolizáltam, tehát van egy saját ökumenikus utam, és azóta is én így úton útfélen hirdetem az ökumenét, tehát hogy nekem ez nagyon közel áll a szívemhez. Egyrészt van ez. Másik részt az, hogy nekem a családi hátterem is ilyen, hogy a szüleim is sokat misszióztak, szerintem ez is hatott rám, de a saját hitéletemben meg lelkiségemben is úgy látom, hogy Isten azért így gerjeszti nagyon a missziós vágyat. Azt, hogy beszéljek a hitemről, beszéljek arról, akit megismertem, aki folyamatosan napról napra formál. És volt több missziós forma, amit életemben kipróbáltam, és én azt találtam meg, hogy nekem ez eddig a legönazonosabb missziós forma. Így ezt úgy szoktam magyarázni, hogy volt ilyen frontális missziós, amiben így benne voltam, és nekem az egy picit kényelmetlen volt, mert mindig azt éreztem, hogyha én a másik oldalon lennék, én erre nem lennék nyitott, mert én is egy mai világi ember vagyok, és szerintem az emberek többsége úgy átlagosan, vagy én így az átlag vagyok, nem annyira nyitott feltétlenül frontális misszióra, viszont abszolút el tudom képzelni, hogyha egy szekuláris valaki lennék, és elmennék fesztiválra, akkor én is nyitott lennék egy ilyen sátorba jófaj emberekkel, láthatatlan szélzó menni, beszélgetni, akár vitatkozni egyet. Mivel a másik oldalon nagyon el tudnám képzelni magam, ezért nekem ez így nagyon önazonos, és azt érzem, hogy hitelesen tudok benne lenni. És így nagyon jó beszélgetések szoktak jelenteni. Alapvetően nagyon szeretek beszélgetni emberekkel, szóval ez is így közel áll hozzám. Meg hát a csapat. Olyan barátságok születtek, ami nagyon nagy ajándék.
Duma Lilla önkéntessel beszélgettem a Közös Pont Fesztivál misszióról. Az évközi 14. vasárnap következik. A Szent Mise olvasmányát felolvassa és hozzáfűzi gondolatait Antal Zsolt, kaposvári társplébános.
Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Újjong Sion leánya, zeng éneket Jeruzsálem leánya. Íme közelek királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, Szamáron jön, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig. Ez az Isten igéje. Kedves testvéreim! Az ige liturgia középpontjában ezúttal Zakariás könyve áll. Zakariás jövendőlése, hogy íme jön királyod hozzád, igaz ő és győzedelmes, alázatos, Szamáron ül, eltörli a harci íjakat és békét hirdet a nemzeteknek, egy megnyugtató beszéd. Ez a profécia évszázadokkal Jézus születése előtt hangzott el, mégis olyan pontosan mutat rá az ő személyére, küldetésére, hogy azok, akik ismerik ezt a proféciát, és látják Jézust például virágvasárnap, amikor bevonul Jeruzsálembe Szamárháton, némelyek felismerik benne ennek az ígéretnek a beteljesítőjét. Ám nem a teljes profécia teljesedik be, pedig az emberek ezt várják Jézustól, ezt gondolják róla. Hiszen ő királyként vonul be, királyként tisztelik, és végső soron Jézus is a király magatartásával akar fellépni ezen a napon. De milyen király is ő? Erre is választ kapunk, amikor Jézus Pilátussal beszélget. De nem csupán abból a beszélgetésből, hanem például Izajás jövendőléséből is. Izajás próféta azt mondja, könyvének 9. fejezetének 5. és 6. versében, gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni. Csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, béke fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége. Jézus nem harci lovon érkezik, hanem Szamárháton. És nem is fegyverekkel, hanem a béke fegyvereivel. Az alázatossággal, az igazsággal és irgalmassággal, a megbocsátással és nem elnyomással. Ő szabadít meg. Nem feltétlenül a testi megkötözöttségektől, hanem a lelki rabságtól, a bűnöktől. Nem legyőzni jött a világot, hanem megváltani. Nem kívülről, hanem belülről, a szív mélyéről szeretné elérni, hogy béke legyen az ember szívében, és ezáltal a világban. A világ gyakran azt tanítja nekünk, hogy az erő a hangos dolgokban, a győzelem az uralkodásban és elnyomásban van, a siker pedig mások leigázásában és megalázása által érhetővel. Isten azonban egészen más utat mutat. Ő emberré lett, egy közülünk, szelíden és alázattal megmosta tanítványai lábát, és arra kérte őket, hogy ők is tegyenek így egymással. Nem összetöri az embert, hanem felemeli. Nem félelmet kelt, hanem elhozza a tartós békét. Zakariás próféta azt mondja, békét hirdet a nemzeteknek. Ez ma különösen is aktuális, hiszen körülöttünk háborúk, megosztottság, indulatok vannak. 14. Leó pápa is sürgeti a békét, az egyetértést, a megbékélést a világban és közösségeinkben is. De sokszor még a saját szívünkben sincs béke. Harcolunk egymással a családban, munkahelyen, közösségben. Néha saját magunkkal is küzdünk. Küzdünk a nehézségekkel, az akadályokkal, a gondokkal, a szenvedéssel. De éppen ide akar megérkezni Krisztus. Nem csak a történelembe. Nem csak a templomba, hanem a szívünkbe. Csak hogy ő nem erőszakkal lép be, hanem az alázatos király személyében kopogtat. Várja, hogy megnyissuk neki szívünk ajtaját. A mai prófétai üzenet egyik legmélyebb kérdése talán ez. Milyen királyt várunk? Olyat, aki teljesíti az elképzeléseinket? Vagy olyat, aki átalakítja a szívünket? Jézus békéje nem pusztán konfliktusmentességet jelent. Az ő békéje abból fakad, hogy tudom, Isten szeret engem, tudom, hogy nem vagyok egyedül. Tudom, hogy a végső szó nem a gyűlöleté, nem a bűné, nem a halálé, hanem az irgalomé, az életé. Kedves testvéreim, amikor a szentmisében az oltárhoz járulunk, ugyanaz a szelíd király jön közénk az eukarisztiában. Nem látványosan, hanem a kenyér egyszerűségében. Ugyanazzal az alázattal, amelyről Zakariás beszélt. Kérjük ma a kegyelmet, hogy felismerjük őt. Engedjük, hogy békét teremtsen bennünk, és vigyük ezt a békét mások felé is. Mert a keresztény ember nem a félelem hordozója, hanem Krisztus békéjének tanúja. Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. Amen.
Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.